Talán azt emelnék ki erről a weboldalról, hogy két könyvet is lehet igényelni, illetve ajándékban megkapni. Egyrészt a MAP, hogyha esetleg valaki vele szeretne lapozni. Az egyiknek a címe Nagy kérdések a társadalomban, és a másiknak Nagy kérdések a családban. És különböző nagyon értékes cikkek vannak, így egy kicsit beleolvasgattam. Hát olyan érdekesítő témákkal foglalkoznak. Tehát a weboldalon, ott egy kérdőjület, ha kitöltünk, akkor vagy postán elküldjük, vagy elektronikusan tudjuk, hogy igényeljük, hogy szeretnénk megkapni ezeket a könyveket. Úgyhogy a halálunk figyelmünkbe. Na hát akkor a következő témához lépnénk, a mai témánkhoz, Európa a változások viharaiban. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor elolvasták ezt a címet, akkor mire gondoltak, miről lesz szó ma este? Nagyon megközelített a szó lesz. Tehát a kedves hölgy mondta, hogy arról lesz szó ma este, vagy arról lehet szó, hogy a kereszténység úgymond elveszítette az ígér mai világban. Arra gondoltam, hogy ha szóban mindenkit megkérdeznénk, akkor biztos, hogy nagyon sokféle választ kapnánk, hogy miről lenne szó ebben az előadásban. Szokorban tartottam hírtön, és páran jelezték, hogy egyet másra gondoltak. Na, én is valamire gondoltam, és ezt hoztam önöknek ma este. Egy felméréssel kezdeném, egy angliai lehetés, végzett egy felmérés, és nagyon sok ember megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy szerintük ma miért megállapodnak a templomba. Miért vannak olyan kevesen, akik az Istenben vezett időket megvallják? És többféle kérdés tettek fel ezzel kapcsolatban, például azt a kérdés is, hogy félnél-e Istennel találkozni? Kérdezték meg az utca emberi. Nem tudom, hogyha önök gondolkodtak ezen a kérdéssel, mondjuk, hogy ilyen nagy meglepetés kerülen, hiszen üdöntene, hogy eljönne és részt venne mondjuk ezen az esti alkalommal. Vagy hogyha ő is bejönne közénk egy székre, akkor hogy érezzék magunkat? Talán kentélyegettem, talán nem lenne senki oda menni, köszönni neki, vagy elbeszélgetni vele. Tehát érdekes ez a kérdés, hogy vajon, hogy gondolkodunk Istenről. Például az egyik szót írásó, aki egyben hittan tanár is volt egy iskolában, ezt a választ adta, hogy hát igen, félne, boldogtalan kéne Istennel találkozni. Egy másik személyt, aki megkérdeztek, egy hajlaltárus, azt kérdezték tőle, hogy szerintem miért születtek a templomok, és miért vannak tele a kocsmány. És egy vicces választ adok, jobb a kiszolgálás, gondolom. Miközben ott volt egy elhagyatott templomnak az udvarán, és kifejezte a reményeit, hogy nem sokára meg szeretné vásárolni ezt a templomot, és kialakítani otthonának. Meséltem arról a templom tartalomban, hogy körbejártuk Európát, és ezeket a főleg a református helyszíneket látogattuk meg. De azt láttam, és azt gondolom, hogy ezzel nem mondok újat önöknek, hogy a templomok nagy része főleg múzeumként működik már. Akár itt az emberekkel, Istenről beszélünk, sokan felkisztelnek, amikor ezt a nevet mondják. Szerint Európa volt a főszere az Európa kereszténységnek, igaz, hogy nem innen indult el, de Pál apostol nagyon hamar elhozta a kereszténységet Európába, emlékszünk a három nagy útjára, és ezek során a kereszténység úgymond Európa bőrszőjévé vált, és igazából ami ma a kereszténység az is Európában vált azzá. És mégis mostanára talán azt mondhatnánk, hogy szinte a legelvilágosodott kontinens a világon. Hogy lehet ez, hogy a keresztény Európában kialó térben van a vallás, vagy az Istennek a keresése. Azt látjuk, hogy az embereknek nem kell se a vallás, nem kell Isten sem. És gondolkodtam ezen, hogy valószínűleg, hogy főleg azért van ez, mert hamis képük van az embereknek Istenről. Azért nem kell Isten, mert egy hamis Isten képet ismertek meg. Ezért talán nem is csodálkozhatunk azon, hogy miért nem lenne az embereknek a vallásra, miért nem érdekli őket Isten. Ugyancsak azon a felmérés alkalmával, amiről meséltem, egy családban feltették ezt a kérdést is, hogy milyennek kellene lennie Istennek ahhoz, hogy imádni tudják. És nem a családapa válaszolt, hanem a 11 éves Florian, és ezt a választ adta. Egy olyan valakinek kellene lennie, akiben megbízhatok, és akiben soha nem csalódok. Létezik egy ilyen Isten? Létezik egy olyan Isten, aki szereti az embert, aki gondot visel róla, akiben meg lehet bízni. Sajnos, hogy sokan nem így ismerték meg Isten. Talán az egyik nagy kérdés, amit ma este feltennék, hogy kik azok, akik talán a legtöbbet átkoztak az Istenképnek, vagy akár a kereszténységnek. Hát szomorúan kell megadjuk a választ, hogy talán a keresztények maguk voltak azok, akik a legtöbbet átkoztak úgy a kereszténységnek, mint egy igaz Istenképnek. És arra gondoltam, hogy ma este kicsit ezzel a témával is foglalkozni fogunk, hogy kicsit szembenézünk önmagunkkal, itt most nem egy adott vallást akarok úgymond befeketíteni, vagy ellene beszélni, hanem úgy, mint kereszténység, hogyha visszanézünk a történelemben, akkor látunk olyan eseményeket, amelyek talán segítenek megérteni azt, hogy az emberek miért fordulnak el Istentől, vagy a kereszténységtől. A legnagyobb kegyetlenségek közül sok olyan volt, amit Isten vagy a kereszténység nevében tettek meg, és ennek következtében milliók elfordultak a kereszténységtől. Hoztam egy rövid filmjelenetet a Pogány Király című filmből, ami nagyjából a kereszténység hódításáról szól, és hát egy szomorú, de valós képet mutat be arról a korról. Elnézést kérek, egy kicsit előkapott jelenet, viszont arra gondoltam, hogy szavakban próbálnám felidézni, az nem segítene, és talán nekem is ez a film segített a legjobban, hogy átérezzem, hogy milyen is volt akkoriban, meg igazából azt is, hogy mondjuk a mai fiatalok, ha ilyen filmeket néznek, akkor vajon hogy tekintenek kereszténységre? Hangot is hallok.
Mert az Isten hatalmas, és az Isten jóságos. Ne a fogadni minket a szívetekbe. Azért jött el a földre, hogy megmentsen minket. Itt minden meg van írva, mondjátok, mit akartok?
Talán a pokol kezébe nézni egy örökké valóságot?
Erre a kőre felépítem a templomomat. Erre a kőre felépítem a templomomat.
Szomorúan ezt kell mondjam, hogy sajnos mi keresztények voltunk, vagy vagyunk azok, akik összezavartuk az emberek fejében azt a képet, amit Isten a Bibliában jelent önmagáról. Talán elfelejtettük úgy képviselni, mint amilyen ő, meg amilyennek ő felnyilatkozik. És nem csak az erőszak volt az, ami talán ilyen ellenszenvet vált ki a kereszténységgel szemben, hanem elég sok visszaélés történt ide a szent és öregek kultusszal kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a zsinatok tiltották, nagyon sok ilyen erekje, lopás, meg rablás történt, olyan szintre vitték, hogy már voltak ilyen hivatásos erekje tolvajok. A Redingi apátságban találtak egy ilyen leírás különböző erekékről, ugye erekek katalógus, ami 242-t tartalmazott. Ezeken rajta volt például Jézus szarúja, bójája, az utolsó vacsorából származó morzsák, Mária haja, ágya, őve, Mózes és Áron borsjai, keresztel a János különböző kázai és testvészei. Ami érdekes, hogy a legszentebb erekje vagy kincs, a Szent Jakabnak a keze volt, amelyet Matilda császárné rabolt adott el a német császári kápolnából, de ezt is Konstantinából rabolták el még a korában. Emellett aggasztó volt a pápai udvartartás helyzete, hogy a pápa körül rengeteg bíboros volt, akiket kevésbé érdekelt a vallás, kevésbé érdekelt a Biblia, hanem sokkal inkább, és ez maradt fel a történelemben, sokkal inkább a játékok, meg a szórakozás, meg a pókba. Próbálták határozatokkal tiltani, például voltak ilyen határozatok, hogy egy bíborosnak 80 főnél nagyobb háztartása ne legyen, és ne legyen 30-nál több lova. Ezzel úgymond korlátozni próbálták, hogy csak ennyi legyen. Tehát ez azok a hívők, akik Rómába érkeztek, ezekben a jámbor hívőkben, keresztényekben, mindent ilyen visszatesztés keltett. És főleg a reneszánsz korszakban, a Borgia, a Rovella, a Medici Sárs idejében nagyon szembetűnő és bosszantotható volt. Ezek mellett a szervezet rendben a tétlensége, tétlen élete, a múcsú célulás árusítása, vagy a cölibátus kérdése, vagy még a szimónia, vagyis az egyházi javak és az egyházi szerepek betöltése érdekében, hogy azokat meg lehetett vásárolni. Tehát ezek mind olyan dolgok voltak, amelyek a felháborodást keltettek, és a kor gondolkozói nagy kérdéseket tettek fel az egyházzal a kereszténységgel kapcsolatban. Hát sajnos egyik lelkész társunk is, ő is kivizette a lelki üdvét. Itt hoztam egy kis lelkipével a ládámban, a pénzzel fölve, lehet nyomban a mennybe az összen volt a búcsúcéből a árusítóknak a jártava. Egy történés, egy mai történés a következő írásról, a korszakról, a 16. század elején a nyugati egyház minden fontos személyisége reformációért kiállított. És a reformációt elsősorban az egyházon belül próbálták megvalósítani. Az elkötelezettséggel, a korrupcióval, a bürokráciával szemben próbáltak belső változásokat hozni, és nem annyira dogmatikai változásokra volt szükség, és ezt próbálták a paktáron keresztül bevezetni, de ide után nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog sikerülni. Hogy a reformáció eredeti célja is az lett volna, meg az volt, hogy ezeknek a biztonságoknak véget vessenek. És próbálták, hogy az egyházat úgymond az ősegyházi korszakban visszavinni, hogy az a Biblia ismeret, meg a Bibliához való ragaszkodás úgy az ismeretben, mint az elvekben, hogy az valósuljon meg az egyházban. Tehát nem egy új egyházban gondolkodtak, hanem a meglévőnek a megreformálásában törekedtek. Tudjuk, hogy ennek az egyik legnagyobb szóvívője az nem más, mint Luther Márton. És csak visszatérve az előző gondolatokhoz, hogy ő sem egy új egyházat akart alapítani, hanem azt szerette volna, hogy ezek a listás dolgok megszűnjenek. Egy kicsit tekintjük át az életét Luther Mártonnak, 1783-ban született Eichledenben, a szülei Hans Luther és Margaret Luther, ők vagy nekik már a 8. gyerekük volt Luther Márton. Az akkori szokás szerint elvitték a Péter és Pál nevezető templomban, és megkeresztelték a kicsereket, és mivel ez a nap, ez pont Luther, nem volt, tehát Márton napra esett, ezért Mártonnak nevezték el gyermeket. Az élethatáról annyit tudunk, hogy bányászként dolgozott, és később aztán bányász vállalkozó már vált, valamennyire meg is gazdagodott, úgyhogy megtehette azt, hogy a fiát elküldje egyetemre, tanítassa, és így jutott el az Erfurti Egyetemre, a Luther Márton, itt a bölcsészkaron, majd később a teológiát is elvégzi, majd egy érdekes tapasztalatban már részt egy alkalom, amikor haza szeretne utazni, akkor egy nagy vihar lepte meg a hazafelé vezető úton, és a következő imádságot fohász mondta el, szerint annak szerint, ha ér vihar, szerzetes leszek. Tehát ilyen fogadalmát tett. Ennek az az érdekessége, hogy az apja akarata ellenére ment el szerzetesnek, viszont a Szent Anna volt a bányászoknak a védőszentje, így az életapja nem ellenkezett annyira, mivel a bár ezt az védőszentjének tette ezt a fogadalmat, hogy a tiszta eleget kell ennek tennie. Erről a korszakról írja magáról, hogy igazán kegyes szerzetes voltam, szigorúban követtem rendben szabályait, mint a kicsitán fejezőt. Ha egy szerzetes egyáltalán elnyerheti a mennyet szerzetes cselekedetei által, én minden bizonnyal jogot szereztem rá, így a magáról. Tehát próbáld emberileg úgymond minden megtenni azért, önszajadatás, mert minden benne volt, hogy elnyeri Istennek a kegyelmét, és ezáltal tétességet találjunk Istennel. Csak hogy ez nem is működik, és hiába szajadatta magát, nem lehetne meg a kívánt tétességet, már a tétségvetés határára is eljutott. Aztán egy alkalommal lehetősége volt Rómába is elutazni, és itt úgymond még egy törekvést tett annak érdekében, hogy Istennel kivéküljön, vagy tétességre lejjön, és elment ide a Szent Lész templomhoz. Milyen szót mondanánk erről, ez Rómában van. Ez a hagyomány szerint ez az a lész, amin Jézus felment Pilátus tárgyaló termébe, és ezt a Konstantin édesanyja átvitte Rómába, és ott felújították 1585-ben, ott ilyen biofaburkolatot is kapott, ahol ilyen kisebb ablakokat is hagytak, ahol ízők Jézus vérét tisztelhetik. Még a lépcső tetején ott van egy kisebb templom, amit a legszentebb helynek tartanak a Földön, ott csak a legház vezetője, a pápa tart a Isten tiszteletet, és magán a lépcsőn is csak térdelve szabad fölmenni. Hát Luthernek is volt lehetősége meglátogatni ezt a helyet, viszont arról olvasunk, ahogy ugye ő is kapaszkodott fel térdén ezen a lépcsőn. Egy mennydörgésszerű hangot hallott, és egy bibliavers volt az, amit hallott, a Róma beléhez írott levélből, az igaz ember útből ülje. Nem a cselekedetek, vagy bizonyos tettek, tettek elfogadhatóvá Isten előtt, hanem a Krisztusba vetett hit az, ami igazán vagy elfogadhatóvá tett Isten előtt. És amikor ezt így hallotta, akkor tégyenkezéssel elrohant arról a helyről. És ettől kezdve tisztában láttam, hogy valaha milyen nagy tévedés az emberi cselekedetek üdvözítő erejében bízni, és milyen nagy szükség van a Krisztus értelmeibe vetett áldozatot útra. Aztán a később gondozó atya elküldte Wittenbergbe, és itt a Biblia professzora lett, görög, meg kérdem nyelvet is tanított, de a Biblia különböző könyveit, először a Zsoltár könyvét, meg utána a Róma beliekhez írott levelet, és ekkor elmélyítette a Istenben vetett hitnek a fontosságát, illetve jobban megértette. Tehát 1512-ben került el Wittenbergbe, és itt nem csak az egyetemen tanított, hanem nagyon sok feladatot ellátott a helyi Léványa templomban is gyakran prédikált, de a Wittenbergi kolostor vitáliusaként a környező 11 kolostort is felügyelte. Most, hogy boltban lehetőségünk ellátogatni Wittenbergbe, meglátogattuk ezt a múzeumot, ami egy különleges múzeum, egy ilyen panoráma múzeum, tehát ilyen 360 fokos óriási körözés, és erről mutatok egy pár képet is. Jadigar Pátuci tervezte egy építészmérnök, meg egy képzőművész, és a világ szerte nagyon sok, több ilyen panoráma múzeumban szervezett, és ezek ilyen óriási múzeumok, ezek egy nagy panoráma képet végzünk, és például ez a Luther korszakát, egy Wittenberg életét idézi föl, tehát ilyen jeleneteket látunk abból a korból, és azokból a képekből, ami akkor volt. Itt látható ez az egész kép, de az emberek azok szinte embernagyságúak. Tehát az egész múzeum az 75 méter hosszú, és 15 méter magas. Ilyen nagyságúak. Hoztam egy fényképet, kirándítva, meg egy rövid videót, egy kicsit ízelítőt én, mert amúgy kötődik, tervezik, hogy ott legyen ez a múzeum, és 16-ban állították fel, mert már egy pár év van, ha van lehetőségünk, addig elmennek, hogy érdemes nagyon érdekes látni. Különböző események, Luther életéből, meg abból a korból, meg vannak teremtve, az audiogázat meg segít, magyarázva is az. Itt látunk. Ízelítőként hoztam önöknek, hogy átfelejthettem a kíváncsiságukat. Egy néhány kép, ezek a Wittenbergi váltásból, és úgy tartják, hogy ennek a falára vagy a kapujára szögeztek ki a tételeket, a 95 tételt. Amit megfogalmazott egy idő után, Bibliát tanulmányozva, és látva azokat a visszaéléseket, amik az egyházban vannak, főleg, hogy ott a közelben is megjelent a búcsúszétől a állósító, úgyhogy próbálta ezekre felhívni az emberek figyelmét. A templom falán jelenleg ott van a bronz kapu formájában ez a 95 tétel, és felette ott van a Melanchthon és Luther Márton, mint a leborulnak Krisztus kereszti előtt, ez is jelképezi azt, hogy Jézus Krisztus értelmeiben bíznak, és nem a felelkezeteiben. A templom az egy fantasztikus látványos, egy bajis, gótikus építésű, és a oltár előtt ott található Melanchthon, meg Luther Márton sírja. Ez az a ház, ahol felnőtt, 35 éven keresztül ez volt az életének a mutatásának a központja. Ezt is ajánlani tudom, mert nagyon sok tárgy fennmaradt még, nagyon sok dokumentum a Luther idejéből. Talán közel 1000 eredeti tárgyat őriz. Olyan tárgyat, amik a lakószobából vagy a dolgozószobából maradtak fenn. Rengeteg könyv, irat, meg van még egy nyomdokép is, amit tudjuk, hogy ez nagyon sokat segített a reformáció elterjedését, mert leírta, és azt tudták sokszorosítani, de ez nem az Európa szerte, nem csak Nyugatországban, hanem egész Európa szerte. Aztán tudjuk történelemből, hogy mindig, ha magamra is gondoltam, hogy a kritikát is lehet fogadni, vagyis ez úgy volt Luther idejében is, és az akkori egyház vezetők nem örültek annak, hogy ilyen gondolatokat fogalmazott meg, úgyhogy egy egész nagy gyűlés előtt volt, már előtt, tehát 21-ben meg kellett jelennie, és számot kellett adjon azokra a gondolatokról, amelyeket írt, és hát az volt a cél, hogy visszalépjen, hogy megszabadja ezeket a tanúkat, de tudjuk, hogy megmaradt, azon elvek mellett, azon igazságok mellett, amit megértett, úgyhogy megállapodott szakadának és nyilvánvaló hereteknek minősítették, betiltották a írásainak az olvasását, a terjesztését, és ugyanakkor ők is kiátszották az egyházból. És egy ilyen rövid áttekintést néztünk az ő életéről, akkor érdekes azt észrevenni, hogy többször kellett szembenéznie a főszűnnek, a Buddha Mátornak az identitás kérdésével. Többször kellett átfogalmazni azt, hogy ki is ő tulajdonképpen. Volt jómodú polgárcsalád sarja, aztán később tehetséges jogászhallgató, aztán lett belőle szerzetes, tanár, doktor, de ugyanakkor eretnek, és akár az egész irodalom felháborítója. Ha most nekünk is át kéne gondolnunk azt, hogy kik vagyunk, ha mondjuk 10 ilyen kijelentést vagy mondatot kéne megfogalmaznunk, ami azzal kezdődne, hogy ilyen vagy ez vagyok, akkor mi az, ami eszünkbe jutna? Nem kell feltétlenül a választ, de egy kicsit gondolkodjunk ezen, hogy hogyan jellemezzünk magunkat, vagy hogyan fejeznünk ki azt, hogy kik vagyunk. Azt gondolom, hogyha tőled is hasonlóan más emberekhez, és ez így van, akkor a válaszaink egy része az konkrétan önmagunkról szólna, de a nagy része, vagy egy jó része talán arról szól, hogy milyen csoporthoz tartozunk. Például, hogy én magamból elmondom, hogy férfi vagyok, akkor azzal azt mondom, hogy a férfi a csoportjához tartozom. Hogy én fiatal vagyok, akkor a fiatalok csoportjához tartozom, hogy lelkis vagyok, és ezt folytathatnánk. Tehát amikor önmagunkról beszélünk, akkor sokszor az kerül előtérbe, hogy milyen csoportokhoz tartozunk. Tehát az önazonosságunk megértésben ilyen módon fogalmazható meg. Tehát nem annyira az önmagunkban, hanem mint társaságunk, milyen csoportokhoz tartozunk. Tehát nem csak attól függ, hogy kik vagyunk egyénileg, hanem hogy milyen csoportokhoz tartozunk, milyen kisebb-nagyobb közösségekhez. Talán egyszerűen fogalmazva, az énünk egy részét az fejezi ki, hogy kik vagyunk, de egy nagy részét, egy másik részét az, hogy milyen csoportokhoz tartozunk. Mindez azzal jár, hogy a csoporthoz tartozás az egyben befolyásolja az értékeinket, a gondolatainkat, a viselkedésünket. Tehát valamilyen szinte meghatározzák, hogy milyen módon viselkedünk. Talán ezzel egy valamilyen szintű vezét is látok, most ezzel az irányba folytatnám, hogy lehet az, hogy a csoporthoz való tartozás felülírja a személyes értékeinket, vagy a személyes meglátásainkat. Hogy egy bizonyos csoporthoz tartozunk, és ha ott megfogalmazunk bizonyos gondolatokat, mivel oda akarunk tartozni, akkor valamilyen szinten lehet, hogy ez felé kerül a személyes meggyőződéseinknek. És talán egy bizonyos példával szeretném elrajzolni. Gondolom ismerős a munkának a festménye. Különböző szerepléket látunk ezen a festményen. Ott van Pilátus, aki elé egy másik nagyon fontos személy tisztek, az Úr Jézus Krisztus. Ott vannak a zsidó vezetők, papok, meg a tömeg, és érdekes ennek a beszélőnek a dinamikáját figyelni, amit Pilátus előtt próbálják különböző vádakkal illetni Jézus Krisztus. De érdekes azt látni, hogy Pilátus nem ül fel a lóra, és elég hamar leesik neki, hogy itt nem erről van szó. Egy nagyon érdekes idézetet találtam,
amit leírja ezt a vívódást Pilátusban. Pilátus már sokféle bűnözővel találkozott. Eddig még sohasem hoztak elé senkit, aki a jóságnak és nemességnek azokat a vonásait hordozta volna magán, mint ez az ember. Jézus aztán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek vagy a gazdnak. Pilátus egy igaz és méltóságteljes magatartású embert látott maga előtt, akinek az arc kifejezése nem egy bűnözés mellett a jegyeit, hanem a mennyszerzését hordja magán. Tehát már abból, ahogy megjelent, abból, ahogy viselkedett, Pilátus látta, hogy egy igaz ember áll szemben. És ezt ki is fejezte, talán háromszor is elmondja, hogy nem találok benne semmi bűn. Aztán Jézussal is próbál kommunikálni, és kérdezi, hogy igazak azok a vádak, amelyeket rólad mondanak. Te vagy a zsidók királya. Te érdekes, ahogy Jézus válaszol, igazából el is válaszol, hanem egy kérdést tesz fel Pilátusnak, és megkérdezi, hogy te gondolod így, vagy csak azért kérdezed, mert ezt mondták felőlem. Tehát más szavakkal konkrétan érdekel téged azt, hogy én ki vagyok, vagy csak egyszerűen, mert fázott először megjelentem, ezért kérdezed meg. Háromszor is kijelenti Pilátus Jézusról, hogy ez egy igaz ember, nem találok semmi bűnt benne, és aztán végig, hogyha a történet végét figyeljük, akkor azt látjuk, hogy megosztorodta, aztán megállítani, hogy keresztre feszítség. Mi volt az oka annak, hogy ő meg volt győződve arról, hogy ő egy igaz ember, és mégis halálra adta? Hát a Biblia elég nyilvánvalóan kijelenti, hogy Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának. Tehát nem lehet kiállni a saját meggyőződései mellett, amellett, amit igaznak tartott, hanem inkább engedett a nyomásnak. Amikor arra próbált előfeszítéseket tenni, hogy megmentse, akkor mondták, hát ha te ehhez az emberhez akarsz tartozni, akkor bevádolunk téged is a szántárnál. Úgyhogy inkább úgy döntött, hogy a tömeghez, a papokhoz csatlakozik, mint a csoporthoz. Úgyhogy ma este ez a nagy kérdés, amit fel szeretnék tenni, és igazából ezzel is fogjuk zárni, hogy ki vagyok én. Milyen értékeket vallok? Milyen elvek vannak az életemben? Milyen meggyőződések? És kész vagyok-e azokat vállalni, most egy kicsit visszatérünk Lutherhez? Az egész világban szinte szemben ment. Tehát az országával, az akkori kereszténységgel, és én csodálom ezt a bátorságot, hogy ő hajlandó volt kiállni az értékek mellett, meg az igazság mellett, amit megértett. Vagy a másik oldal, amit láthatjuk a Bibliából, Pilátus, aki mások elvárásainak a szolgájává vagy rabjává vált. Úgyhogy ezzel a kérdéssel szeretném zárni, hogy merjük-e vállalni önmagunkat, merjük-e vállalni az értékeket, amelyeket megismertünk, és ezeket képviselni ebben a társadalomban. Köszönöm a figyelmet! Arra gondoltam, amit az elején csak elfelejtettem mondani, hogy ha az előadás közben megfogalmazódnak különböző gondolatok, hozzászólások, akkor örülnék annak, hogyha megosztanák. Én is tanulhatnék belőlem, és gondolom, hogy a többiek is. Úgyhogy igaz, hogy nem mondtam az elején, de hogyha esetleg visszatörjetik egy kicsit az előadást, ha egy-két gondolat megszületett bennünk, vagy hozzászólásnál kérdés, akkor talán egy-két percet szálljunk erre, és hogy ezt így közösen megintéljük.
cselekedet. A cselekedet.